Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Hűséges, de kéretlen társunk a fájdalom. Régi nem vicc, hogy 50 fölött, ha nem fáj, semmit nem élsz. Igaz ez? Milyen típusú fájdalomhoz kell hozzászoknunk, elviselnünk vagy lázadnunk ellene? Miért hőstett szenvedni? Miért nem természetes, hogy a beteg ember ne viselje a fájdalmát? Mit jelez a fájdalom? Meddig lehetünk önállóak a fájdalomcsillapításban? Mikor forduljunk a fájdalomambulanciához? Mekkora része a fájdalomnak a félelem? Hogyan változtatja meg a fájdalom mindennapi életünket? Embei Isztin Dezső fájdalom specialistával, Prezenszky Zsuzsa a pszichiáterrel és Szökő Éva a gyógyszerész egyetemi tanárral beszélgetünk.
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Tényleg elhasználódunk, mint egy gépezet? Ezt tudomásul kell vennünk, hogy 50 fölött már érezzük azt, hogy recseg, ropog, és valami biztosan fáj, főorvos úr.
Hát ez egyáltalán nem biztos, hogy 50 fölött. Sajnos nálunk az ambulancia nem egy már tinédzser korú betegek is előfordulnak, mozgásszervi, körsem mozgásszervi fájdalmakkal. Természetesen bizonyos kor után a degeneratív elváltozások azok nyilván gyakrabban fordulnak elő, de ez nagyon sok tényezőtől függ, nyilvánvalóan a
súlyunktól,
genetikai adottságoktól, akkor természetesen attól, hogy valaki mennyire hát mozgott életében, sportolt életében, bár ugye a sport is önmagában nagyon sok fájdalom forrása lehet, de relatíve egészséges életmódot folytat, meg mondjuk nincsen túlságosan elhízva, azért akkor mondjuk kevésbé jönnek elő a csípő és térdizületi és gerinc degeneratív problémák, de sajnos már nagyon fiatal korban is. Azt szokták mondani, hogy ahogy a csontfejlődés befejeződik kb. 25 éves korra, akkor elindul rögtön
a leépülés és a fájdalom.
A degeneratív. Hát nem biztos, hogy a fájdalom, de tehát a mozgásszervi betegségeknek a degeneratív elváltozások már sajnos abban a életkorban már elkezdődnek.
Azt tudom, hogy nekem egyszer azt mondták, hogy fáj a csípőd, ne csodálkozz, hiszen tornázol. Most erre mit mond az ember? Szökő Éva.
Hát tulajdonképpen az, hogy a mozgás az terápia is, de persze túlzásba nem szabad vinni. Tehát itt is, mint mindenben az életben meg kellene találni a helyes arányokat. De tényleg, hogyha a fájdalom csillapításról beszélünk, akkor nem csak a gyógyszeres fájdalom csillapításra kell gondolnunk, hanem egy sok esetben, hogy lehetne megelőzni bizonyos dolgoknak a kialakulását, és a másik, hogy milyen egyéb nem gyógyszeres lehetőségek vannak, és ebben a mozgás tényleg alapvető fontosságú.
Prezenszky Zsuzsa, félelem és fájdalom, lelki eredetű fájdalom. Ismersz ilyet?
Igen. Félelem, mint fájdalom, de azt hiszem, hogy kiterjeszthetném egészen tágon olyan módon, hogy gondolkodás és fájdalom. Egy nagyon nagy elméje a rákgyógyításnak 70 évvel ezelőtt mondta ezt, hogy több embert láttam meghalni a ráktól való félelemben, mint magában a rákban. Én azt gondolom, hogy a fájdalommal is úgy vagyunk, hogy többen félünk a fájdalomtól, és húzzuk ezzel magunkra, mint amennyire valójában ebben szenvednünk kellene. Tehát ez az általad idézett mondat, én azt gondolom, hogy egyfajta hitrendszerre utal, ami nekünk modern városi embereknek az életébe beleépült, biztos, hogy így kellene ennek lennie.
Ezt alá tudja támasztani a napi szinten fájó emberekkel találkozó specialista?
Hát természetesen nagyon sok pszichés vonatkozása van a fájdalomnak, és hát nyilvánvaló, hogy aki tartósan, nem kielégítően enyhített fájdalomba szenved, akkor előbb-utóbb részben depresszió, részben pedig egyéb olyan ördögi kör indul ki, amiből már nagyon nehéz szabadulni. Természetesen előfordul az, hogy valakinek idézőjelben csak pszichés fájdalma van, vagy pszichés oka van. Ezzel viszont nagyon vigyázni kell az orvosnak. Ezt csak akkor szabad kimondani, hogyha abszolút részletes és mindenre kiterjedt vizsgálatokkal nem sikerül organikus szervi okot találni. Mert nagyon sokszor ugye látjuk azt, hogy ráfogják valakire, hogy hát idézőjelben pszichés eredeti fájdalma van, és a saját praxisunkban x-szer látjuk azt, hogy bizony tüdődaganatok, hasnyálmirigy daganatok, vesedaganatok, stb. Hosszú-hosszú hónapokba kerül, mire végre diagnózis lesz, és ez alatt megpecsételődik a betegnek a sorsa. Tehát ez a legnagyobb felelőssége minden orvosnak, nem csak a fájdalomspecialistának, hogy házi orvostól kezdve minden klinikusnak, hogyha egy beteg fájdalomról panaszkodik, akkor azt nagyon tisztességesen ki kell vizsgálni, és ma már azért olyan diagnosztikus segítségek is rendelkezésünkre állnak, hogy azért többé-kevésbé előbb-utóbb viszonylag rövid idő alatt meg lehet azért találni a fájdalomnak az okát, és akkor lehet beszélni arról, hogy mit lehet csinálni.
Én azt hiszem, hogy szeretnék pontosítani is, meg kiegészíteni is, tehát magam azt gondolom, hogy az, hogy fájdalom, és ennek a testi és pszichés része nem különül el. Tehát én olyannal, hogy csak pszichés fájdalom, nem találkoztam, vagy nem mernék ilyenről beszélni. A saját tapasztalatom, a saját praxisom arról győz meg, hogy amikor vannak tényleges fizikai testi elváltozások, ehhez jelentős részt rak rá a lélek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a testi, mert ugye ez egy komplex, nincs olyan, hogy testi fájdalom vagy lelki fájdalom, hanem a krónikus fájdalmaknál elengedhetetlen, hogy erre nagyon sokféle személyes, élettörténeti, kulturális dolog rakódik rá, és hogyha ezt figyeljük, ezt figyelembe vesszük, akkor ezzel egy esetleges kémiai fájdalomcsillapítás nagyon klasszul hatékonnyá tehető. Vagy esetleg olyan esetekben, ahol a kémiai gyógyszeres kontroll nem segít, még mindig tehetünk valamit a fájdalom csökkentésére. Tehát hangsúlyozom, nem pszichés vagy testi, hanem amikor a testi összefügg, összefonódik érzelmi dolgokkal, akkor az érzelmi rész tehermentesítése is nagyon hangsúlyos lehet.
Van olyan, hogy egy testi fájdalom nem fonódik össze érzelemmel, hiszen a fájdalom valami fajta érzelmet kivált az emberből.
Igen, de teljesen máshogy éli meg az ember a fájdalmat, ha csak egy akut fájdalomról van szó, amit viszonylag jól tud csillapítani. Nyilván itt a pszichés rész akkor válik problémása, hogyha a fájdalom is krónikussá válik. És teljesen mást jelent egy akut fájdalom csillapítása, mint egy krónikussá vált fájdalom csillapítása. És erre kellene törekedni, hogy megelőzni, hogy krónikussá váljék. Tehát egy akut fájdalomnál is lényeges a korai és nagyon hatékony fájdalom csillapítást, amit minél előbb el kell kezdeni, hogy ne váljék krónikussá, amikor már talán sokkal nehezebben befolyásolható.
Meddig akut egy fájdalom? Meddig hívjuk akut fájdalomnak?
Hát ez esetenként különböző, mert mondjuk egy övsömörös akut fájdalom, az kb. 2-3 hétig áll fenn.
De nagyon rossz.
Az még hagyján, annál sokkal rosszabb az, hogy egy bizonyos korban egy idő után kialakul az úgynevezett övsömör utáni neuralgia, az viszont akár évtizedekig fennállhat, és nem egyszer öngyilkosságba kergeti a beteget. Tehát itt például nagyon élesen külön választható az akut szak, és a krónikus fájdalom, amit szintén meg lehetne idézőjelbe előzni, csak ahhoz körülbelül a betegeknek az első héten kéne jelentkezni, hogy ki lehessen védeni, hogy ez az úgynevezett herpesz utáni neuralgia kivéthető legyen. Tehát itt nagyon jól elkülöníthető. Még azért azt szeretném hozzátenni, hogy azért a heveny fájdalomnak bizonyos fokig van egy biológiai hasznossága, hiszen felhívja a figyelmet valami olyan állapotra, akár legyen az egy rossz fog, vagy legyen egy vakbélgyulladás, vagy egy gyomor falnak a kilukadás, ami ugye heves hasi fájdalommal jár, hiszen akkor ez orvoshoz fordul, megvan a diagnózis, megoperálják, és pár napon belül megszűnik mindenféle fájdalma a betegnek, tehát van egy jelzésértéke. Ugye van egy olyan betegség, az úgynevezett kongenitális analgézia,
nem az akarok
különösebben itt ilyen idegen szakszavakat mondani, vele született hogy úgy születik az újszülött, hogy semmiféle fájdalmat nem érez. Most ezek a szerencsétlenek, ez egy genetikailag ismert betegség.
Ez nagyon veszélyes.
Hát azért veszélyes, mert ezek nem érik meg a felnőtt kort. Mert levágja az kezét, ráül beül a tűzbe, megégeti magát, állandóan tele van sebekkel, mert egyszerűen semmilyen fájdalmat nem érez. Ez egy tragédia. Tehát ilyen szempontból fontos a fájdalom, de csak addig, amíg azt jelzi, hogy hopp, el kell menjek orvoshoz, az akut fájdalom az valóban hamar tisztázható az oka, le lehet rendezni, és akkor ez a dolog be is fejeződött. A gyakorlatban nekünk a krónikus fájdalommal azzal vannak problémáink, nyilvánvaló, meg a betegeknek is.
Zsuzsa?
És szóba került itt nagyon komolyan, hogy az akut fájdalomnak milyen fontos jelző szerepe van, tehát a szervezet egyensúlyának, a homeosztázisának a fenntartása szempontjából, de tulajdonképpen a krónikus fájdalomnak is lehet jelző szerepe. A krónikus fájdalom gyakran, amikor a háttérben a mögötte lévő testi változásokat nem találjuk, vagy azok a testi változások nem indokolják azt a jellegű fájdalmat, ennek sokszor ugyanúgy van egy felhívó jellege, hogy az érzelmek területén van valami, ami rárakódik, hogy valami a betegséggel, a betegségtudattal, a helyzettel, a betegség megéléssel, a segítséggel kapcsolatban, amit a szenvedő ember kap, nincs rendben.
Valóban sajnos sokszor nincs rendben, mert nagyon sok beteget látunk, aki egyszerűen bele süpped abba, hogy orvostól orvosig jár, és semmi nem történik, és egész egyszerűen bele törődik ebbe a helyzetbe, holott nyilvánvalóan, hogy az életminősége teljes mértékben romlik, hiszen beszűkül a gondolkodása, a cselekvése, tehát ez nagyon-nagyon hátrányosan érinti, hogy nem történik semmi a krónikus fájdalommal.
Folytatjuk néhány perc múlva.